94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Aláírták tegnap a gázai háború lezárását célzó amerikai béketerv első szakaszát jelentő tűzszüneti megállapodást az egyiptomi csúcs találkozón. A Hamász és Izrael közötti fegyvernyugvást elismerő dokumentumot az amerikai elnök, a török államfő, a katari emír és az egyiptomi elnök írt alá. Előzőleg Donald Trump az izraeli parlamentben arról szólt, hogy a gázai tűzszünet életbe lépése nem csak a háború végét, hanem egy új korszak kezdetét is jelenti a Közel-Keleten. A gázai újjáépítés lehetőségeiről és az Ukrajnának nyújtott támogatás fokozásáról is tárgyalnak a jövő héten az uniós csúcs találkozó részvevői. Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke az október 23-ára tervezett eseményre szóló meghívó levelében úgy fogalmazott, mivel Oroszország folytatja támadásait ukrajnai civilek és a polgári infrastruktúra ellen, a tagállami vezetőknek mérlegelniük kell az európai bankokban tárolt, majd az uniós szankciók alapján befagyasztott orosz pénzeszközök felhasználásának lehetőségeit. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pénteken a Fehérházban tárgyalt Donald Trumppal, írta meg a Politico brüsszeli lap. A hírt egy magasrangú ukrán tisztviselő és Zelenszky is megerősítette. Az ukrán elnök az ex-közösségi portálon azt írta, a látogatás fő témája a légvédelem lesz, illetve, ahogy fogalmazott, hosszú távú képességeink, amelyekkel a béke érdekében nyomást kívánunk gyakorolni Oroszországra. Balatonfüreden rendezték meg a Space and Defense űr és védekezés napi konferenciát, ahol a honvédelmi miniszter beszélt arról, hogy korábban a hozzá eljutó referátumok és jelentések egy részét már ChatGPT-vel készítették, ami rendkívül komoly biztonsági kockázatot jelent, hiszen védett NATO titkos adatok kerülhetnek ki az internetre, ezért szabályozást kellett hozniuk a mesterséges intelligencia használatára. Szalai Bobrovnicki Kristóf részletes képet festett arról, hogyan is alakul át gyökeresen a magyar honvédség a 21. század technológiai kihívásainak megfelelően. A hagyományos, úgymond vasalapú haderő helyett egy szoftver alapú, mesterséges intelligenciával támogatott digitális architektúra épül, ahol a katonák maguk válnak adatszolgáltatókká, a drónok felváltják a drága harckocsikat, és az űr lesz az új hadszíntér. A konferencián az is kiderült, Európa komoly lemaradásban van az űriparban az Egyesült Államokkal szemben, számolt be az esemény részleteiről az Index hírportál. Folyamatosan napirenden van a migrációs paktum kérdése, hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. Csak Brüsszel erőlteti ezt, mind egyre több és több tagállam akar kimaradni ennek a végrehajtásából, nem akarnak kvóták szerint befogadni illegális migránsokat, ezért folyamatosan tolódik a mostanra beígért elsőéves jelentés nyilvánosságra hozatala, jegyezte meg Rétvári Bence. A politikus Luxemburgban részt vesz a belügyi tanácsülésén. Azt is elmondta, elfogadhatatlannak tartjuk azt a napi kényszerítő bírságot, amivel minket azért büntetnek, mert megvédjük a külső határunkat és követeljük a határkerítés költségének megtérítését, hiszen egész Európát védjük. Az előző év azonos időszaka az mérten 7,3, a megelőző hónaphoz képest 2,3%-kal esett vissza az ipari termelés augusztusban, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. Az év 8. hónapjában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 15,2, a munkanap tényezővel kiigazított adatok alapján 13,6%-kal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban, jelentette ezt is a KSH. 68 önkormányzat 72 ügyben részesül Viszmajor támogatásban, összesen csak nem 1 milliárd forint értékben, jelentette be a közigazgatási és területfejlesztési miniszter az okiratok átadásán. Ez azt is jelenti, hogy idén már mintegy 3 milliárd forintot tudnak adni a védekezésre, a 2011-ben megalkotott rendszer szerint, tette hozzá Navracsics Tibor. Szavai szerint egyre erősebb az együttműködés a kormány és az önkormányzatok között. Sporteszközökre költhetik a Market építő ZRT által felajánlott 3 millió forintos ajándékutalványt a Tanítsunk Magyarországért programban részvevő iskolák, közölte a gazdasági stratégiákért és a program irányításáért felelős kormánybiztos. György László ismertetése szerint összesen 110 általános iskola kedvezményezett. Egy nemzetközi kutatócsoport új felfedezést tett az Antarktisz partjainál. A bolygónkat melegítő metángáz eddig soha nem látott ütemben szivárog a tengerfenék repedéseiből. A Nature Communications szaklapban publikált tanulmány szerint az újonnan azonosított szivárgások arra utalnak, hogy a globális felmelegedés hatásait eddig alábecsülhettük, és egy ismeretlen veszélyes folyamat indult be a Föld legdélibb kontinensén, írja az Index. Végül az időjárásról. Kezdetben borult lesz az ég, holnap napközben aztán szakadozik a felhőzet, néhol gyenge eső, zápor előfordulhat, az északi a szél nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban 0 és plusz 5 fok között, délutára 13-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hallgassák meg felhívásunkat!
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. E jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották. A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. 1991. augusztus 19-e. Ekkor találkozott II. János Pál pápa a Népstadionban közel 50 ezer magyar fiatallal. Az esemény fő szervezője Blankenstein Miklós volt, aki akkoriban az Örök Imádás templom káplányaként, illetve az Országos Lelkipásztori Intézet munkatársaként tevékenykedett. Vele idézzük fel ezt a nagy eseményt.
Én is köszöntöm szeretettel a hallgatókat, ezek nagyon szép és megrázó emlékek. Szabadjon a saját pozíciómról is, hogy milyen helyzetből vettem részt ebben. Mikor a rendszerváltás megtörtént, akkor Paskai bíborosor volt ugye az egyházmegyének a főpásztora, illetve a püspökönnek az elnöke. És egy kisebb papi csoport jött létre már jóval korábban, de az országban szinte minden részéből, rendszeres találkozókkal ezekről tudott, és nyilván támaszkodni is akart egy kicsit ránk, kérte a tanácsainkat, hogy mit kéne most kezdeni a rendszerváltás után, Magyar Egyház újra születése. És akkor három alapvető intézményi javaslattal álltunk elő. Egyik volt, hogy legyen egy rendes püspökkari titkárság. Várszegi Asztrik, ugye ő esztergomi segédpüspök lett, és ő kapta ezt a megtisztelő feladatot, mellesleg ő rektora is volt központi szemináriumnak, és az Akció Katolika helyébe, ami hát addig egy ilyen furcsa szerepet töltött be, ő vette kézbe ezt a dolgot. A második nagy terület Lukács László atyáé volt, a média központ, és hát a harmadik terület legyen valami országos lelkipásztori motiváltságú intézmény. Ez lett az OLI, Országos Lelkipásztori Intézet, ez a püspöki karnak lett intézménye. Tomka Ferit kérte föl először a főpásztor, de ő aztán végül is ezt így nem tudta vállalni, én pedig mondtam, hogy tudok menni segíteni, amely szervezni kell, és én tovább háttér dolgok. Káplán voltam az örök imádóba különben. Glückner Ákos atya is ennek a nagyobb papi körnek tagja volt, és végül is ő titkos ciszter volt, korábban tatabányai plébános, akkor már nyílt ciszterként fölkerül Pestre, és ő lett az intézménynek az igazgatója. Kanyarodjunk vissza akkor a pápa látogatásra. Hát, hogy egyáltalán ennek mi a protokollja, hát azt meg kell ismerni, hogy aztán megindult a szervezés. Mi, mint lelkipásztori intézet, annyiban első körben nem voltunk érintve, hogy tudtuk, hogy itt a különféle püspökségek területén lennének nagy pápai misék, és aztán találkozik a tudományos élet képviselőivel, és így tovább, és így tovább. Közvetlen előttünk Lengyelországban van, és onnan jön hozzánk. Úgyhogy kezdett kirajzolódni a történet, hogy jön majd, és az első nagy helyszín, ilyen nyilván misév az Esztergom. Az utolsó helyszín az meg Budapest, hogy a Hősök tere augusztus 20-án. Gyulai püspök úr volt az ifjúsági referens a püspöki karba, és akkor hívott, hogy Miklós pápa látogatás stadionba 19-én este, és tessék összerakni. Jó. Van-e pénz, ilyesmi? Hát voltak tapasztalataink, és ez a beszélgetés 2 évvel volt a látogatás előtt, azért hozzá kell tenni. Először is összeült az akkori Magyarországon levő ifjúsággal foglalkozó papi meg civil vezérkar egy 20-an, hogy itt minket tulajdonképpen nem a pápával való találkozásra kell fókuszálnunk csak, hanem nézzük a teljes ifjúsági pasztoráció koncepcióját per Magyarország és határon túli terület, hiszen akkor már leomlott az egész, és ebbe építsük bele üzenet egyebek formájába. Tehát egy sokkal tágabb képletbe gondolkoztunk ifjúsági pasztoráció tekintetében. És hát összeült a gárda, hogy akkor mi legyen. Ugye a protokoll pontosan Róma adta, Vatikán adta. A dolog lényege, hogy össze kell szedni a fiatalokat. Hát nyilván ott vannak a stadionban egész délután már, ahogy érkeznek. Erre kell csinálni egy 4 órás programot. Na most a stadionnak bődületes méretei vannak. Én ott sportoltam, tehát ismertem így belülről a dolgokat. Ha kiáll valaki a közepére, nem is látják, ugye, és hát a távolságot, az meglehetősen nagy a fölső.
És akkor még ezek az óriás kivetítők még nem léteztek, azt hiszem.
Volt már kivetítő, mindjárt mondom, hogy ez hogy alakulgatott, de nem sok, mert hát ennek azért anyagi vonatkozásai is voltak. És akkor jön az, hogy a Szent Atya érkezik majd este, és akkor egy 3/4 órát van velünk. Nem mise, hanem a program lényege, hogy van akkor egy kultúrprogram, amit mi adunk neki, amit persze televíziók meg ilyesmik közvetítenek, és utána akkor egy evangélium köszönti egy fiatal közülünk, és akkor ő beszél egy kicsit, és akkor szépen majd elvonul. Hát akkor nekiálltunk ezzel agyalni, mit csináljunk. Először 1 évvel hamarabb Kiskunhalason, mert egy nagyon jó ajánlatot kaptunk, csináltunk egy ifjúsági előkészítő tábor. Sátrakkal a fiatalok, de a városba tudtuk használni a kulturális intézményt. Nagyon nyitott volt mindenki, kommunista, nem kommunista segítséggel, és ez egy 4 napos találkozó volt, 1500 fiatal jött össze, hogy ki a pápa, mit jelent, de nem arra használtuk csak, hogy pápázzunk, hanem azt, hogy jó, magyar ifjúság, hogyan tovább, és így tovább. Úgyhogy művészeti kiállítástól a Csillag Péterék vállalták, hozták a Molnár Cépá anyagokat egyebektől kezdve, koncertekig mindent összeraktunk, hogy egy sokkal tágabb evangelizációs gondolkozásmóddal kezdjük. Ugye nekem volt egy Mátyás templomi későbbi jövőm, meg volt egy múltam, tehát az ember érezte a kultúra evangelizációs erejét és a fiatalság kapcsolódását, és kitaláltuk azt, hogy hívjuk meg három olyat embert egy-egy este a tábori körülmények közé, aki ismerte a pápát és beszéljen róla. Ez lett a Znaknak a főszerkesztője, egy lengyel civil emberke.
Vilkanovics.
Igen, Vilkanovics, mert volt hozzá lengyel személyes kapcsolatunk. Igen. Aztán Rocco Butilione, ő egy Csiellé, és a kapcsolataink megvoltak a Csiellével, Roccot személyesen is ismertem, elég jó nevű olasz politikus volt.
És filozófus.
És filozófia tanár volt alapvetően, négy gyerekes családapa. És Paskai Bíboros úrhoz átsattyogtunk, hogy hívja meg Lüsztizsé Bíboros urat. Meghívta.
Párizs érsek.
Úgyis valószínűleg jön a pápa csapatába, hiszen a pápával mindig mozognak együtt, jó páran a bíborosok közül, kíváncsiak is voltak Kelet-Európára, így is jött. Egy évvel hamarabb vagyunk, mint maga a pápa látogatás. Igen. Úgyhogy ennek aztán nagyon örültünk, mert a fiatalokat rá lehetett hangolni, és az, hogy legyenek ők hírvivői, ez volt a célunk a többi fiatal felé. Hiszen ifjúsági pasztorációnak mit nevezünk, az egy bonyolult kérdés, most ebben nem mennék bele, de egy csomóan később hallottuk, hogy hát nem akarnak jönni, mert ők ezeket a nagy banzályokat nem szeretik, majd megnézik a televízióba, meg egyebekbe. Úgyhogy komoly kampányt kellett arra vinni, a gyerekeket a stadionba ott eljük.
Igen, mert ez hitvallás és
evangelizáció. Igen, itt most mese nincs, és akarunk egy további lépést erre építeni. Mm-hmm. Tehát az egésznek volt egy ilyen jellegű húzata is. Úgyhogy komoly evangelizációs projekteket kellett indítani a gyerekek ébresztő, hát itt másról van szó. Ekkora már a Puhár Zoli például a hálót elég jól beindította, ugye a KIM-nek, a Katolikus Mozgalomnak volt a rendszerváltás tájékán az első vezetője, erről meséltem már, fölkértük, de ő aztán mondta, nem ezt akarja csinálni, és ő határokon túli közösségek, ifjúság irányába lépett, tehát ők egy nagyon jó mozgósítási kapacitást jelentettek. Itt azért minden egyház megyében megvoltak az ifjúsági kapcsolódások, és így tovább, és így tovább. És akkor ott a stadion. Na, elbaktattam szépen a stadionban, mert technikailag, meg egyéb szempontból hát a szervezés az én dolgom volt, az Olival a hátam mögött, ami hát pár embert jelentett. És akkor elkezdtük a tárgyalásokat, megnézve a méreteket, mindent egyebeket, és hát a későbbi, vagy akkor ismert ifjúsági főnökök voltak az agytrözt, hogy mit csináljunk a pápa előtt. És hát a nagy kérdés, mi legyen a kulturális program. És nem sokkal hamarabb, nagy sikerrel Markó Iván színpadra állította Jézus az ember című darabot. És akkor jött az elő, hogy mi lenne, hogyha balettet produkálnánk, hiszen itt szöveges, meg zene, az ja,
de meg, és a pápa ugyanúgy érti,
mint a kezébe
közönség.
De kit? És hát Szent Margitot, és miért? Mert lány volt, zűrös helyzetbe adta oda magát, és átadta magát Krisztusnak megőrizve a hűséget. Na, Ivánt előhaláztam, gyerekkori ismerős volt, mert rómaim béreltek a Békestrandon, ahol én itt nyaraltunk, tehát még gyerekkori ismerősök voltunk.
Hát említetted, hogy édesapád ott csónakos volt.
Akkor már igazgató volt, de az a kezdetek voltak egyebekben. Megkerestem az Ivánt, és mondta, és ő volt a Győri Balettnek akkor a vezetője, mert Ivánkám Szent Margit, ki kéne találnotok, ez egy 20-25 perc, rábólintott. Na, ebben aztán azért nem volt ilyen egyszerű a helyzet, mert Iván közben, mikor úgy mentek előre az események, alkotói, vagy nem tudom milyen válságba esett, úgy eltűnt Magyarországról, mint annak a rendje. Hát most mi lesz? De akkor már benne voltunk, és akkor Győri Balett egy háromtagú csapattal, meg a Iván felesége végül is, azt akkor ő megcsinálják. És akkor összeraktak egy Szent Margit balettet, úgyhogy egy ilyen kettős kereszt alakú, eléggé lapos nagy színpad a stadion közepén, és ezen megy a balett. Jó. Megvannak a próbák, ezt ők otthon csinálják, aztán kell magában a stadionban is próbálni, hát ezek a részletkérdések. De az, ahogy mentünk előre, mondtuk, ez nagyon szép, nagyon jó, de hát ez egy idegen profi csapatot csinál valamit, ez nem mi vagyunk. Hogy tudnánk ezt valahogy a magunk világához hozni, és akkor találtatott ki, hogy egy ilyen 150-200 fiatalt közülünk egy táborba összehívunk, egy tánctáborba, ők meg úgy tervezzék meg, hogy ők csinálják a profi Szent Margitot, de ezek a fiatalok valahogy ilyen csíkba, kapcsolatba a stadion ülőkéi felé mozgás kapcsolódásokat csináljanak, hogy azok mi vagyunk, és oda jön az össze. Úgyhogy közvetlenül aztán a pápa látogatás előtt csináltunk is egy ilyen tábor, 120-an voltak benne végül, és ilyen fehér egyszerű ruha, ilyen kis mozgások egyszerre, ami igazolta azt, hogy az mi vagyunk, és nem csak egyszerűen egy színdarab jön a történettel.
Nem csak nézők vagyunk.
Nem csak nézők vagyunk. Ugye millió apró dolog, nem mutatom a kedves hallgatókat, hogy miket kell figyelni a protokoll páholytól kezdve, a rendezőgárd, itt még önkéntes volt, tehát itt nem pénz volt az elsődleges, persze voltak pénzek is benne, volt ismerősünk, aki a filmgyárnál dolgozott, ott a főnök nagyon aranyos volt, ő vállalt egy csomót, az ő számláikra tudtuk befizetni, meg összeszedni a dolgokat, nem volt pénz, tudjuk elfelejtette a püspöki kar ezt betenni a saját költségvetésébe az állam felé. Úgyhogy kölcsönöket kellett felszednem, innen-onnan kaptuk, úgyhogy már 2 héttel a páplátogatás után már majdnem botrány volt, mondom, én sajtótájékoztatót tartok, hogy hát ki kell fizetnünk, de aztán lett pénz, és hát segítettek, meg ezek állami pénzből mentek.
Hát jó, akkor már Antal kormány volt.
Majd, de akkor sem volt pénz, hát mert akkor pláne nem volt pénz Antal kormánynál. Na mindegy, szóval voltak azért olyan szívinfarktus közeli helyzetek és állapotok. Na, szépen közeledünk, jegyek szét, mert jegyeket kellett, ingyenes volt a jegy természetesen, és azért is volt fontos, mert oda küldtük ki szétosztásra, ahol utána ellenőrizni tudtuk, ki kapta, ki nem kapta, és ez egy későbbi kapcsolat, tehát az egészet beépítettük egy országos, sőt, határokon túli magyar ifjúsági pasztorációs kapcsolatrendszerbe. Úgyhogy ezek szépen jöttek. Na, 2 napra kaptuk meg a stadiont. Igen ám, de ez volt a szerencség, 20-án este egy óriási mega koncert is készült ott, és az a csapat, vagy csapatok, azok bajba voltak, hogy hogy fognak ők fölépíteni maguknak színpadot. Úgyhogy felajánlották, hogy ők hamarabb fölépítik, és ezt mi tudjuk ingyen használni. Na most ez viszont annyiban módosította, hogy a stadion ugye az ovális, úgyhogy egyik ovális vonulatra készült, így a leszűkült, tehát 46 ezer embert tudtunk leültetni a rálátás tekintetében. Nekünk igazából csak egy mellesleg színpadot kellett csinálni a zenekarnak, énekkarnak. Az már nem fért oda föl a pápai stadionra, meg biztonsági előírások is ezt tiltották volna. Olyan apróságok kiköszöntse. Végül is Sanda Balázsra esett a választásunk, akkor fejezte
be. Aki most alkotmánybíró.
Így igaz. Én volt egy másik alkotmánybíró is, a Pacolai Peti, aki egy közösségén közt tartozott, és ő tökéletesen olaszul, mert a nagymamája még olasz volt, de végül is nem a jött, hanem a Balázst választottuk. Ő akkor fejezte be a vezetőképzőt. És hát a Balázs amúgy is jobban be volt épülve így a kérdős világba. Ilyen apróságok, ki fogja felolvasni az evangéliumot, milyen nyelven, hogyan, gyögyöt a akinek kvázi a területéhez kötődött maga a stadion, 14. kerület, tehát ő szervezte, soban millió regnumi, meg budapesti fiatal, akkor mit csináljunk azokkal, akik följönnek, de itt kell éjszakázniuk, ugye? Akkor külön jegyek a MÁV-nál, ugye olcsóbb jegyek, plébániákon mozgósítás, plébániákon, ha másnap is részt akarnak venni a Hősök terén, a misén. Úgyhogy millió apró szegmense volt a történetnek. Például olyan apróságok, hogy aznap délután, ugye 19-én este van a pápalátogatás, volt a Szent Atyának a találkozója a Mátyás templomba a kispap növendékkel és szerzetes növendékekkel. Hát gyönyörű, öcsém, akkor spirituális volt a központiában, ő volt a felelős.
Aki most Szentendrei
plébános nyugdíj előtt állva. Na jó, ezzel semmi baj nincsen, de utána hát áthozzuk a pápát hozzánk, de az a szabály, hogy senki nem léphet be a pápa beérkezési után a stadionba. Ezek mind ott akartak lenni. Most mit csináljunk? Hát egyet lehet, mondták a szakértők, hogy utaztatjuk a Szent Atyát Budapesten, ott meg ezek az űrült rohannak a buszokhoz rendőri felvezetés, zúgy, hamarabb megérkeznek, és akkor a pápa is majd szépen bevult, egy picit vág majd a Szent Atya, akkor mit a vizet adnak neki, hogy legyenek. Összejött, ültem a közepén a vezérkari pozíciónak, és mikor megláttam az apácáimat fönt a stadion fölsőt, akkor minden rendben. Na jöttek a bajok. Ugye 19. este a pápa, és 18-án már milyen a stadion. És próbálunk, abba lett, mindenki próbál. Szakadt az eső egész nap, semmit nem tudtunk csinálni. Hajunkat téptük. Hát mondom, hogy mi lesz? Mi lesz? Jó, másnap reggelet hajnalban megyek ki, ott a biztonsági főnök, megérkezik a Sabjanics. Ferenc volt, azt hiszem, mert nagyon kedves.
Igen, a miniszterelnöknek volt.
Volt ő, igen, biztonsági, sápadtan, hogy kimenekítik-e a védett szemét. Mondom, mi van? Kiderült, hogy aznap tört ki, vagy előző nap Moszkvába a balé.
A Jelcin.
Mi van itt? Semmi. Leállították a Jelcin tank tetején, minden igen. Egyéb, de semmit nem tudtam, mert az ember nem ezzel foglalkozott. történetben, mondom, mindegy csinálok, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Na, 10 óra felett tisztázódott pápa marad, mindent megcsinálunk, aztán lesz, ami lesz. De viszont elkezdtek felállítani kínyukba a szegények ilyen fütyülős kapukat, hogy azon kell mindenkit átnyomni. De mindenki csővázas hátizsákkal jött, tudod, az volt akkor a divat.
És az kép volt.
Igen, de nem volt senki a másik oldalon, hogy át kellett nyomni 46 ezer fiatalt. Úgyhogy ez egy picit megnehezítette a dolgokat, de olyan jó hangulatban volt mindenki, hogy teljesen mindegy volt, hogy milyen össze. Úgy ok, aztán már 11-től kezdtek érkezni, és akkor meg volt, hogy hol öltöznek. Aztán mindegy, ezzel már nem. Jönnek a telefonok, tudod, te vagy a vezérkari főnök, ott ülsz a pulpitusnál, ez a gond, az a baj. De ez jön, az megy, megoldani, csinálni. És azt látszott, hogy mindenki akarja, csak az ember retidegileg tönkre megy egy ilyen helyzetben. Na, a lényeg az, hogy elérkezett, gyönyörű idő volt már 19-én, és megtelt a stadion, a délután szépen ment, a zenészek játszottak, mindenki tudta a dolgát, a balat megvolt, a fiatalok, akik csatlakoztak hozzá a helyén, és akkor tudtuk, hogy a Szent Atya jön, hát jött, fülesen állandóan jött, hogy hol tart a konvoj, merre egyéb, és elcsendesedtünk. És hirtelen csönd lett. És akkor kinyílt az ajtó, és bejött a pápa, mobília, azaz újjongás, ami ránk tört, hogy megőriztük a hitet. És itt vagyunk. Máig egy csúcsélmény az életemnek. Kivettem a füles, most már nem érdekel, akkor körbe a pápa mobil. Ment a dolog gyönyörűen, tényleg szépen. Aztán, amikor ment el, akkor ezek spontán a fehér ruhásaink, a táncosaink rohantak utána mellett egy ünneplés. Aztán hazamentem, és aludtam egy napig, úgyhogy másban nem sokat láttam már. A
hősőtérén is voltál ott végül is?
Nem mentem. Aha. Utána megnéztem, kellett aztán két nap múlva összes rendőrt, mert akik együtt dolgoztuk, egy fogadást adtunk, igen, meg ajándékozás, meg egyebek volt, hát arra már nem volt energia. Úgyhogy azt kell mondani, sokan itt maradtak, nagyon nagy volt a vendéglátási kedv a budapestiek és környékbeliek részéről, úgyhogy tényleg gond nélkül egy nagyon szép ifjúsági találkozó volt a Szent Atyával, és a gondolatait is elég jól tudtuk használni aztán a későbbiekben, illetve mindenki ráébredt arra, hogy itt egy komplett magyar egyházba kell ifjúsági pasztorációban gondolkozni. Ekkor láttuk, hogy beértek a korábbi dolgok, a vezetőképző. Még az utolsó kommunizmus alatti, még a 3x3-as jelentéseket később láttuk, hogy ez Bubán a tölgyben volt Esztergom előtt, hogy figyelték meg, de nem akadályoztak meg semmit se. Akkor a korábbi egy tezény találkozó Pécsert, és akkor ahogy alakultak az ügyek. Ugye akkor már kitaláltuk az Oliba, azért egy csomó dolgon gondolkoztunk, hogy a vezetőképzés 5 helyszínen, 3 megyébe, majdnem egy évig kik legyenek azok, tehát egy olyan kádergenerációt képezni. Egész biztos, és lassan lezárom az általam átélt pápa látogatás ügyet, hogy az a Szentléleknek egy nagy ajándéka volt, egy lendületet adott, egy bátorítást ahhoz, hogy eddig is jól tettük, hűségesek voltunk, hálásak lehetünk a Jóistennek, és hát a jövőben is okosan végig kell gondolni, hogy milyen irányba megyünk, milyen tartalmakkal. Nyilván egy csomó nem naivitás volt akkor bennünk, hanem tapasztalatlanság, de sehol nem volt tapasztalat, hogy ezt hogy kell országosan, sőt, ugye Magyarország ugye a saját magyarságával határól szokták mondani, ugye, és még ha beleveszem ugye Székelyföldöt, egyebeket, ezeket részben összefogni, részben újra vinni. A KIM, a alapcsapatunk, a katolikusági mozgalom, Gábor Miki zseniális vezetésével tisztázta a helyzetét, hogy most mi nem politikai párt vagyunk, de azért nagyon erősen, mint NGO tartjuk a kapcsolatot, káderanyag kell ehhez a rendszerhez. Ugye nagyon sokan elmentek az Antal kormányba ebből adódóan, mert nem volt ember. Nem akarok itt bekeverni és a pápalatággal összehozni, de az biztos, hogy ez akkor nekünk itt Magyarországon egy löketet adott, de aztán fel kellett ébredni másnap, tovább kellett csinálni a dolgokat, sikerült hál' Istennek anyagilag egy utólagos izével lerendezni az egészet, millió interjú, a sajtót kezelni kellett, és jók voltak, kell választani az embereik, akik majd nyilatkoznak, hogyan, akkor a fölkészítések. Az embernek ebben nem volt, szervezési tapasztalatunk az nagyon sok volt, de nem ilyen
nagy. Nem ilyen léptékű, természetesen.
Csak visszaidézve, tehát kérde, a pápának voltak a miséi egyes helyeken, egy egyházmegyékben, ez volt a szerkezet, és aztán voltak a találkozók a spéci csoportokkal, igen, a más vallásokkal. Az érdekesség, hogy a Szent Atya ezeket a fogadásokat a spici csoportokkal a várba, a Új utcába csinálta, de akkor még nem volt az egyházmegye határmódosítás. Nem volt
igen, az 93-ban lesz.
Igen, majd ha kell, arra is ezt szívesen mesélek, hogy az hogy nézett ki. De akkor a akadémia használta az épület nagy részét, hiszen Esztergomnak a központja, Esztergomba volt a püspökségnek, azóta Mátyás plébániája az épület egyik szárnya. Ez kiépítette az állambácsi, a szociológiai intézet, és ők használták a másik részt. De akkor visszaadták az épületet, mondván, hogy a pápa jön, hát akkor legyen ő ott. Nem ott lakott, a nunciatúrán lakott, Török Feri áttervezte a nunciatúrát, akkor csinálta a dolgokat, és a pápa ott lakott, de a fogadások, a protokoll, az minden ott volt.
A Lant utca, Úri utca zsarkán.
Igen, hát általában Lant utcának mondtuk, mert onnan volt az egyházi részbejárata, az Úri utca felül akkor volt a szociológiai intézet bejárata. Úgyhogy később, amikor az egyházmegye határ módosítások megtörténnek, és kiderül, hogy Nagy Budapest, Auserdém, a Csepeli kerület, plusz Esztergom környéke a két hegyvidékkel lesz egy egyházmegye, most ebben nem mennék ennyire benne, akkor logikus volt, hogy Paskai bíborosok fölköltözik, és attól kezdve a
Esztergom budapesti egyházmegye lesz.
Igen, de Esztergom Budapesten lesz mostantól az egyházmegye központja, igen. Hiszen a közel nagy része, hát az itt van, igen. És az agglomerációba.
Azt hiszem, hogy ez a egyházmegyei határrendezés, hogy érintette a fővárost, és az Esztergom budapesti egyházmegyének a zsinata, ez egy következő műsor lesz. Még annyit, hogy őrzöl-e esetleg valami relikviát a Szent Atyától, nem köszönte meg a főszervezőknek egy-egy rózsafüzérrel, vagy egy plakettel, tehát a színe elé kerültél a pápának ezen az eseményen.
Én az a típus vagyok, aki ilyenkor a legmesszebb megy, mert én a szervező vagyok, és sose tolakszom oda. Nem is akartam. Mindenki tolakodott, minden, ez tőlem idegen, szegény Szent Atyát csak sajnálom, hogy mit kell kiállni történet. 2001-ben, amikor hogy a magyar jubileum volt az 1000 év, 2000 év együtt, akkor egy állami küldöttség ment ki a magyar kiállítás megnyitására. Engem is kivittek, tehát én voltam a 2000. évnek a püspökkari referense, és akkor az év egyház személyként.
Igen.
És akkor négy miniszter, egy államtitkári szerénységem, és hát Feri bácsi az államelnök, mert ő vezetett minket, mentünk személyes audienciára a Szent Atyához. Hát akkor beterelték, akkor Andi Puszi, Kézcsók, Rózsafűzér, tehát nekem a Szent Atyával ott a fénykép, a fölnézel a falra, éppen a Szent Atya átadja nekem, és ott a Mátor Feri bácsi mutatja.
Ő volt az államelnök, igen.
Hát igen, Feri bácsi, igen. Ugye Mátyásba járt, régebbi ismerettségi személyesen, úgyhogy ez volt így, amikor a Szent Atyánál bólintottam egyet, és megtisztelő volt.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Blankenstein Miklóssal beszélgettem, és a 91-es pápalátogatás egyik emblematikus, fontos eseményéről beszélgettünk, a névstadionbeli ifjúsági találkozóról, amelynek a főszervezője Blankenstein Miklós volt. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget Isten szeretetéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen! Úr Jézus! Engedd, hogy olyan egyenesek legyünk, mint a fűszál, amely egyenest az ég felé lendül. Nagy lelkűségünk pedig, mint az éltető nedv, amely benne felszívódik és táplál. Lelkünk legyen tiszta, mint a hegyi patak vize, amely a fehérlő hóból születik. Akaratunk legyen szilárd, mint a kőszikla, repedések és karcolások nélkül. Egész életünkben bármerre járunk is, te légy csavargásaink, vándorutunk társa. Az útszélen emelkedő kereszt jelentse számunkra mindig a találkozást a jó baráttal. Legyen ez mindig így, kérjük a Teremtőt. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Hittanóránk elején azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy van-e otthon családi fotóalbumotok?
Igen, van.
Milyen képeket őriztek ezekben az albumokban?
A családunkról, a elhunyt tagjainkról.
Nektek van családi fotóalbum? Találtál már ilyet otthon?
Én még nem találtam otthon, de szerintem nincs is.
Vagy esetleg számítógépen tároljátok a fényképeket? A családi fotókat?
Nekünk igen, mikor még anyukám és apukám még csak barátok voltak, akkor mindig sok fényképet csináltak, és feltöltötték CD-kre.
Nektek, Oli?
Mi a, még a régebbi fotókat egy dobozba tároljuk.
Vannak olyan képek, amelyeken még bizonyára kicsik vagytok, vannak olyanok is, amelyek akkor készültek, esetleg amikor még ti nem is éltetek. Milyen érzés ezeket nézegetni?
Nagyon furcsa érzés nézeget, hogy én még nem voltam meg abban a világban.
Nosztalgikus.
Nagyon furcsa, hogy én még nem születtem meg abban a világban, és hogy a szüleim sokkal másabban néznek ki.
És esetleg, amiken te már szerepelsz fotók, akkor azokat milyen érzés nézegetni, amikor gondolom, hogy azokon kisebb voltál még. Milyen érzés ez nektek?
Az is nosztalgikus.
Az is fura nekem. Nekem is fura, hogy ránézek, és akkor, hogy ez én voltam még ennyi idősen.
Van valami izgalmasabban, amikor megkérjük a szüleinket és a nagyszüleinket, hogy meséljék el, hogy hogyan születtünk, mi volt előtte, hogyan lettünk egy család. A fotók és az elbeszélés alapján egyre jobban meg is tudjuk érteni, hogy kik is vagyunk valójában. Képzeljétek el, hogy az emberiséget mindig is érdekelte, hogy hogyan keletkezett a világ, miként kezdődött az emberiség élete, sőt, mi volt egyáltalán a kezdet előtt. Olyan kérdések ezek, amelyeket a tudományok nagyon régóta vizsgálnak. A Biblia furcsa választ ad elsőre, talán nehéz is megérteni, hogyan mondja a Biblia.
Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet.
Ezzel a mondattal megkezdődik a Szentírás. Ez a mondat igazából két dolgot üzen nekünk. Mi ez?
Mindeneknek a kezdete Isten. Ő az, aki megteremtette a teljes világot, mindazt, ami benne van.
Azt, hogy mi volt a kezdet előtt, nem tudhatjuk meg. Az emberi tudás csak a kezdet utánra terjed ki. Ami azelőtt volt, el van rejtve előlünk. Erről csak Isten tud. Vagyis vizsgálódhatunk, kutathatunk, ám el kell fogadnunk, hogy az emberi tudásnak vannak korlátjai.
Isten első cselekvése a Biblia szerint tehát a teremtés. Isten az, aki mindent megteremt, ő azonban nem teremtmény. Ő öröktől van, örökké létezik. Rajta kívül minden és mindenki elkezd létezni, majd egy meghatározott idő múltán elmúlik. Nagyon fontos megjegyeznünk, gyerekek, hogy a világ kezdete előtt nincs semmi, csak az Isten. Ez a teremtés lényege. Isten nem átformál valamit, ami már van, hanem a semmiből hoz létre mindent. Makabeusok könyvében így fogalmazza meg. Gyermekem, kérlek, tekints az égre, és nézz a földre, és mindarra, ami rajta van. Gondold meg, hogy Isten semmiből teremtette, és az emberi nem is ugyanígy keletkezett. A Szentíráson alapuló hitünk két fontos üzenetet hordoz számunkra. Melyik az első, Olivér?
A világ nem önmagától létezik, a teremtés a semmiből történt. Isten ereje hozta létre.
A másik nagyon fontos üzenet, Bence?
Minden, ami van, azért létezik, mert Isten akarja. Te is azért élsz, mert Isten akarta, hogy legyél édesapád és édesanyád szeretetéből fogantál meg. Édesanyád méhéből növekedtél 9 hónapon át, így jöttél a világra. Ám mindez nem véletlen, Isten maga szerette volna, hogy te éppen te, és ne valaki más szülessen meg erre a világra.
Az ókorban az uralkodókat nevezték az istenek képmásainak. Ahogyan Isten úr a mennyben, úgy a király úr a földön. A király olyan, mint az Isten képmása. A Biblia ezzel szemben azt tanítja, hogy nem csak a királyok, hanem minden ember, a legkisebb, a legszegényebb is Isten képmása. Isten minden embert arra teremtett, hogy uralkodjon. Amit a Bibliában leírnak, az igazából arra tanít, hogy Isten uralkodásra teremtette az embert. Nem szolgának, hanem társának alkotott minket, szeretetből teremtett és szeretetre hív minket. Ez azt jelenti, hogy mi Isten képmásai vagyunk, vagyis az Isten olyan teremtményei, akikre ő úgy tekint, hogy társai vagyunk a teremtés művének a folytatásában. Ezáltal az emberi méltóságnak a tisztelete mindannyiunknak alapvető feladata, hogy a másik emberben meglásd az Isten arcúságot, hogy ő is ugyanolyan teremtménye az Istennek, ugyanolyan értékes teremtménye az Istennek, mint amilyen te magad vagy. És erre mindig úgy gondoljál, hogy az Isten minden embert egyedinek és megismételhetetlennek teremtett. Ez mit jelent igazából? Például téged Kovács Olivérnek hívnak. Szerinted van az országban más Kovács Olivér nevű fiú is?
Igen, van, csak az alakban nem ugyanaz, meg az érzések sem.
Lehet, hogy a neve ugyanaz, mint neked, de ilyen tulajdonságokkal, ilyen lélekkel csak egyetlen egy van belőled, és soha többet nem is lesz ilyen lélekkel, ilyen tulajdonságokkal más valaki a Földön. Tehát ebből fakad az, hogy te Istennek egyedi és megismételhetetlen teremtménye vagy. Mi van akkor, hogyha születik neked majd egy kisfiad? Ő ugyanolyan lesz, mint te?
A gyerekem fog rám hasonlítani, meg az anyukájára is.
Mi az oka?
Az, hogy nem egy másik ember génjéből tevődött össze a kisgyerek.
És egyedi és megismételhetetlen lesz ő is?
Igen, az lesz.
Szép dolog azt gondolni, hogy minden Isten akaratából van, de felmerül a kérdés, ha Isten tökéletes, akkor neki senkire és semmire nincs szüksége. Mit gondoltok, hogy miért teremtette meg hát a világot, miért akarta, hogy legyen benne ember, mi lehet az oka annak, hogy nem elégedett meg a boldog isteni élettel?
Meg akarta osztani Isten a szeretetet.
Mit gondoltok, hogy mi az oka még annak, hogy belevágott is egy ilyen fárasztó és kalandos vállalkozásba kezdett, hogy megalkotta a világot és azon minden teremtményt?
Szeretni akart.
Ezt honnan tudjuk, hogy Isten szeretni akart minket?
Mert ez az Isten lényege.
Sok hívő feltette ezeket a kérdéseket, és képzeljétek el, van, aki úgy vélte, Isten végtelenül bölcs. A világ, annak természeti törvényei mind-mind az ő bölcsességének a megnyilvánulása. Mások azt mondták, hogy Isten végtelenül jó, márpedig a jóság soha nem önző, szívesen megosztja önmagát. A teremtésnek is ez lehet az oka, ahogy ti is mondtátok, az Isten végtelen szeretete, azt, hogy szeretni akart minket, szeretve akart lenni, és azt akarta, hogy ő szerethessen minket. És így az isteni jóság szétáradt. Szeretném, hogyha Adrián felolvasnád a Zsoltárok könyvéből a legszebb választ a Szentírásból.
Áldjátok az Urak Urát, irgalma, szeretete örökké tart. Csak ő tesz csodát, irgalma, szeretete örökké tart. Ő alkotta bölcsességében az eget, irgalma, szeretete örökké tart. Ő teremtette a földet a víz fölé, irgalma, szeretete örökké tart.
Az új szövetségben ezt olvassuk, Isten a szeretet. Isten már a teremtés előtt is maga a szeretet. Ő tehát a Szent Háromság,
az Atya, a Fiú és a Szent Lélek
teljes és tökéletes szeretete.
Azért teremti meg a világot, hogy abban is megszülessen a szeretet.
Szerinted miben áll a szeretet? Mit jelent?
Egy olyan fogalom, hogy egy másik ember viszonyulni akar egy másik emberhez.
Van ennek valami oka, hogy szeretsz valakit? Miből gondolod, miből érzed? Ezt lehet látni a szeretetet? Lehet olyat csinálni, hogy oda dobok, akkor neked, Bence, egy kiló szeretetet? Ezt lehet látni?
Nem lehet.
Akkor honnan tudod, hogy van szeretet?
A szívemből.
Tehát ha nem lehet látni, akkor mit lehet a szeretettel?
Érezni.
Honnan tudod, honnan érzed, hogy anya szeret téged?
Minden nap kérdez felülem, hogy milyen volt az iskola. Hogyha rossz volt, akkor megöle, és majd mondja, hogy akkor már máskor máshogy lesz.
És például abban, hogyha beteg vagy, vagy szomorú vagy, vagy fáj valamit?
Akkor gondoskodik rólam.
Aztán még miben érzed, hogy anya szeret téged, Adrián?
Hogy gondoskodik rólam, hogyha baj van, akkor segít.
Számodra mit jelent édesanyja szeretete?
Az anyukám mindig nagyon félt, és nagyon nehezen enged el valóva.
Szeretni valakit annyit jelent, hogy cselekedetekkel éreztetjük, fejezzük ki a másik számára egyszer és mindenkor, hogy fontos nekem. És azt, hogy ő fontos nekem, azt nagyon sokféleképpen, ahogy itt elmondtátok, kifejezésre lehet juttatni. Egy valami a nagyon fontos, hogy a szeretetben én számítok, vagy a szerető fél, akit én szeretni akarok.
Akit szeretni akarok, az a fontos.
Így van. Az ő boldogsága, értitek? Az ő elégedettsége, az ő biztonsága, a szeretet félnek a jóléte és a boldogsága az a legfontosabb, ha én igazán szeretni akarok valakit. És ez sokkal fontosabb a saját igényeimnél. Gondolj bele, ha anya óvni és védeni akar téged, Bence, akkor minden energiát abba fektet, hogy ő eljöjjön érted, úgy ossza be az idejét, úgy csinálja a programjait, hamarabb fel kell, elindul, pénzt fizet érte, benzint fizet érte, csak azért, hogy te, neked a biztonságodról ő gondoskodjon. És nem sajnál se időt, se energiát, se fáradtságot ezekért. Ezekre gondoljatok, hogy a szeretet az nem méricskél, nem gondolkodik azon, hogy megéri vagy nem éri meg, vagy nekem most a saját dolgom fontosabb, mint a gyerekemé, hanem azt csinálja, ami számodra, ami a szerető fél számára a leges-leges legfontosabb, hogy ő boldog legyen, hogy ő biztonságban legyen. Értitek? És nem csak anya meg apa gondol így ránk, vagy mama, hanem így gondol ránk az Isten is. Isten is szeretni akar téged, Isten is vigyázni akar rád, Isten is gondoskodni akar rólad. Igen ám, de nyilvánvaló, hogy itt az is nagyon fontos, hogy te mit szeretnél. Mert az Isten, tudod például ezt, hogy süt a nap. Isten mindenkire ráárasztja a napsütést, attól függetlenül, hogy ő viszont akarja szeretni az Istent, vagy nem akarja viszont szeretni az Istent. Tehát egyformán süt a nap mindenkire. Istennek a szeretete végtelen és kiárad, és ha akarod, viszonzod ezt a szeretetet, az Isten szeretetét, ha nem akarod, a szabad akaratádnál fogva, vissza is utasíthatod az Isten szeretetét. És ez az emberi értelmet felülmúló szeretet, ami még akkor is szeret téged, ha te nem viszonzod ezt. És erre nincsen magyarázat, hogy az Isten miért szeret engem akkor is, hogyha én nem foglalkozom vele. Akkor is, hogyha én megbántom őt, akkor is, ha csúnyán beszélek, akkor is, hogyha nem megyek szent misére. Isten akkor is és úgy is szeret engem, viszont mi a helyzet a bűneimmel? Azt szereti az Isten?
Nem szereti.
Így van, tehát az az, amit nem szeret, de téged egyszer és mindenkorra úgy, ahogy vagy, úgy tud elfogadni és szeretni, hiszen ő alkotott, ő akarta, hogy te legyél. A világ tehát Isten szeretetéből lett. Célja nem más, a szeretet beteljesülése. Amikor létrejön a kapcsolat Isten és az ember között, akkor a helyükre kerülnek a dolgok. Akkor a szeretet győz minden más fölött, akkor igazán szép a világ. Ez az állapot más szóval mi lehet?
A boldogság.
A teremtés nem lenne teljes az ember nélkül. Azért van ez így, mert Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. Mit jelent ez, hogy saját képére és hasonlatosságára teremtett minket az Isten, Olivér?
Van értelmünk, hogy a világrendjéből felismerjük a Teremtőt, aki kiszabta a természeti törvényeket. Van szabadságunk is, hogy tudjunk törekedni a jóra, de legfőképpen olyan lények vagyunk, akik képesek a szeretetre.
A héber Ádám szó annyit tesz ember. Ő az ősatya, az első emberi lény. Az Úristen megalkotta az embert a föld porából, és orrába lehelte az élet leheletét, így lett az ember élő lényé. Egyszerre föld és isteni lehelet. Ő az Édenkert első lakója, akinek a Teremtő mindent átadott, hogy művelje és őrizze azt. A szeretet Isten képmásának mégis hiányzott valami. Hiányzott neki valaki. Valaki, akit személyként, másik emberként szerethet, és aki viszont szereti őt. Nélküle nem tud boldog lenni. Isten ezt tudta.
Ezért megteremtette Évát. Vagyis a férfi és nő, nincs közöttük aláfölrendeltség egyetlen emberi valóság két részét jelentik ők, akik a szeretetben tudnak teljes egészé válni. Nem csoda, hogy újdonsült feleséget látva Ádám újongott és énekelt, felismerte, hogy mi a hivatása, boldogságának útja az életben.
Ádám és Éva megteremtésének elbeszélését úgy is felfoghatjuk, mint egy emberi szeretet kapcsolat egy szerelem történetét. Azért vannak ezek a világon, hogy találkozzanak egymással, megismerjék egymást, és őszintén szeretve elnyerjék a boldogságot. Szerelmüknek különös jelentőséget ad az a tény, hogy ettől függ az emberiség élete, a születendő gyermekeknek a férfi és a nő kapcsolatában kell megfogadniuk. Ezáltal Ádám és Éva új módon válik Isten képmásává, szeretetből életet tudnak ajándékozni egy új jövevénynek, egy új élőlénynek.
Együttműködéshez ez Isten és az ember között az apák és az anyák részt kapnak a teremtés művében.
Csodálatos és nagyszerű ez a kapcsolat, ugyanakkor meg is kell küzdeni érte.
Ádám és Éva története felhívja a figyelmünket arra, hogy a szeretet soha nem ösztön, nem puszta érzelem. Értelmünknek és szabad akaratunknak is ki kell vennie a részét belőle. tudatosan igent mondunk a másik személyre, és hűséges akarattal kitartunk mellette tűzön, vizen át.
Csak így érhetjük el a lehető legnagyobb boldogságot az életben. Tehát ez az igazi szeretet, gyerekek, amikor nem méricskélünk, nem gondolkodunk azon, hogy nekem ez megéri vagy nem éri meg, hanem akit megszerettem, azt egyszer és mindenkorra megszerettem, és hűségesen kitartok mellette. És ez a szeretet így időkön átívelő, ez a szeretet akkor is működik, hogyha ő neki rossz napja van, vagy rossz kedve van, akkor is működik, hogyha ő esetleg nem akar velem kapcsolatba lépni, akkor is működik, hiszen majd eljön lehet, hogy egy olyan nap, amikor már neki is jobb kedve van, és jobban tudja számomra ezt viszonozni. Nem ilyen adok-kapok dolog csak, hanem a szeretet az olyan, ami túllép az én saját érdekeimen, és mindig azt nézi, hogy a másik boldog legyen. Tudod, amikor anya is vagy apa is úgy tekint rád, hogy nem az számít, hogy ő neki milyen, nem azt nézi meg például, hogy tudod, hogy ő kinéz a katalógusból magának egy okos órát, és akkor, hogy az ő neki legyen legelőször, hanem azt fogja nézni, hogy neked mire van a legjobban szükséged, és akár a saját érdekeiről is, meg a saját álmairól, céljairól is le tud mondani azért, hogy te boldog legyél. Ez az igazi szeretet. Hittanóránk végén fohászkodjunk együtt a mindenható Istenhez, hogy mi is napról napra jobban megérthessük az igazi, minden emberi értelmet felülmúló szeretetet, megláthassuk és észrevegyük az életünkbe, hogy Isten milyen végtelen módon szeret minket, és hogy mi a véges emberi lélek ezt hogyan tudja befogadni, hogyan tudja megérteni. Kell, hogy meglássuk az ő cselekedeteit, az ő tevékenységét a mi életünkben és a világ életében. Így áldjon meg minket a mindenható és jóságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23:25-kor megismételjük.